Kettesben. Az ezerarcú és szerethető ember nyomában. Sós Andreával. Kettesben.
Ugye rendkívül sok amatőrföldrengés előrejelző van, mi hetente találkozunk ilyenekkel, akik előrejelzik a földrengéseket, és amikor valaki olyan előrejelzést készít, hogy a jövő hónapban nagy földrengés várható, hát akkor már is mosolygunk rajta, mert tudjuk, hogy minden héten van egy nagy földrengés valahol a világon. Ha valaki földrengést előre jelez, akkor az festi magát, vagy hazudik. Nem lehetséges ez.
Nem csak az előrejelezhetőségről keringenek tévhitek a földrengésekkel kapcsolatosan. Dr. Tóth László szeizmológussal igyekszünk jó párat eloszlatni. A Magyar Tudományos Akadémia földrengésjelző obszervatóriumának kutatójával beszélgetünk a hihetetlen erejű, tragikus japán földrengésről, illetve a kéregmozgások hazai jellemzőiről is. Dr. Tóth Lászlóval töltünk el egy órát. Kettesben. Egyértelmű, hogy az apropó, amiért éppen dr. Tóth László szeizmológust hívtam meg a műsor vendégeként, az a közelmúltban lezajlott japán földrengés, ami megrázta Japán, de hát idézőjelbe téve az egész világot megrázta. Kutatóként, szeizmológusként talán összetettebb egy ilyen eseményhez a viszonya.
Igen, azzal szoktuk ezt mindig kezdeni, hogy nagyon sok a földrengés. Tehát a kutató, aki ezzel foglalkozik, az rendkívül sok földrengéssel találkozik nap mint nap, vagy évről évre. És még ilyen óriási földrengés is, 9-es magnitudójú földrengés, bár nincs minden évben, tehát ez egy különlegesen nagy földrengés, de azért 1-2-3 évente átlagosan ilyen is előfordul. Ami ebben a földrengésben igazán különleges volt, az az, hogy a világ egyik legfejlettebb országát érintette. Tehát ha belegondolunk, 2004-ben Szumátrán egy pontosan ekkora földrengés még egy kicsit nagyobb volt, és még egy kicsit nagyobb szökőár is követte a földrengést, és 250 000 ember halt meg. Tehát ez nem volt nagyon régen, és mégis a mostani földrengés, ahol az áldozatok száma, nehéz ezt most még megbecsülni, de nyilván a tizedét sem fogja elérni.
Ön járt már Japánban? Mert hogy azt mondják, hogy ott egyébként mindennapos élmény a földrengés, tehát az, hogy reng a föld.
Jártam már Japánban, Tokióban is jártam, és ha valaki egy hetet eltölt Japánban, akkor nagy valószínűséggel fog érezni földrengést. Tehát Japánban annyi földrengés van, hogy annyira hozzászokott már a japán lakosság ehhez, hogy fel se ütik nagyon a fejüket, amikor egy 4-es, 5-ös magnitudójú földrengés. Tehát például, ami Oroszlányban volt itt január végén nálunk, és azt mondjuk most, hogy körülbelül 1 milliárd vagy ennél nagyobb kárt okozott, tehát egy ilyen méretű földrengés Japánban mindennapos, nem nagyon törődnek vele. És nagyon fontos azt megegyezni, hogy pont ebből következően fel is vannak készülve nagyon a földrengésre. Tehát náluk egy ilyen oroszlányi méretű földrengés valószínűleg semmi kárt nem okozna. Úgy építik az épületeket, hogy nagyon földrengésállóak. Most persze volt egy akkora földrengés, amire nehéz tervezni, ráadásul követte a szökőár, tehát a kettő együtt egy olyan hatás volt, amit nem lehetett károk nélkül túlélni, de mégis azt mondom most is, hogy viszonylag kis károkkal élték túl ezt a nagy földrengést.
Mi a tudós válasza arra a felvetésre, hogy ugye sokat lehet hallani arról, hogy egyre több a földrengés? Hát az imént ön azt mondta, hogy önnek ez tulajdonképpen nem meglepő, meg hogy napi szinten találkoznak legalábbis a műszerek segítségével ugye nagyon sok földrengése, de közvélemény azt mondja, hogy egyre több, és hogy nem véletlen, hogy újabb és újabb földrengések vannak, és végül csak elpusztul a bolygónk, és hogy ez egyfajta büntetés, ugye, tehát ilyen hangok is megjelennek médiában, meg a közbeszédben. Több-e a földrengés?
Ez nem igaz. Tehát a földrengés biztosan nem több. Ami lehet, hogy több, a földrengés katasztrófa. Tehát többet hallunk földrengésről. A hétköznapi ember akkor találkozik a földrengéssel, amikor földrengés katasztrófa van. A kutató meg nap mint nap találkozik. Tehát tudni kell, hogy naponta átlagosan 10 olyan földrengés, ami 5-ösnél nagyobb magnitudójú. Tehát rendkívül sok földrengés van a világon évente, és ezeknek a száma egyáltalán nem növekszik. Ez nagyon stabil, és azért stabil, mert azok a tektonikai folyamatok, tehát ezek a földkéreg lemezeinek a mozgása, azok évmilliók alatt változnak csak. Tehát ilyen értelemben ez nem tud a földrengések száma több vagy kevesebb lenni. Tehát statisztikusan minden évben ugyanannyi földrengés van.
És ugyanannyi az előfordulási gyakorisága az erősebbeknek, meg a gyengébbeknek? Tehát
igen,
ez sem változik.
Igen, ez sem változik, ez nagyon állandó. Ugye ilyen nagy földrengéseknél, ami már mondjuk csak 2-3 évente van, nyilván egyik évben van, másik évben nincs, tehát lehet az az érzet, hogy most több van, de egyébként nincs több. Az egy véletlen, hogy egy ilyen nagy földrengésből mekkora katasztrófa lesz, vagy nem kell ennyire nagy, tehát egy 7-es magnitudójú földrengésből is, hogy óriási katasztrófa lesz-e, vagy gyakorlatilag semmi, ez a véletlenen múlik, tehát néhány kilométerrel mélyebben, vagy távolabb van a partoktól a földrengés, és akkor már egészen mások a következményei.
A japán földrengés egyébként Japánban is egyedülálló erősségű volt?
Az írott történelemben nem volt ekkora magnitudójú földrengés még itt Japán környékén. De még egyszer mondom, hogy nem annyira fontos az, hogy 9-es vagy 8-as magnitudója a földrengés, bár 30-szor akkora egy 9-es, mint egy 8-as.
Tehát a skála két pontja között
igen,
ilyen
tehát nagyon nagy az eltérés, de mégis a katasztrófa, tehát a bekövetkezett károk szempontjából fontosabb az, hogy mennyire volt közel a lakott területhez, vagy a partokhoz, vagy távol, vagy mélyen volt a földrengés, vagy sekélyebb.
Ezt ugye úgy mérik, buskázom, hogy mekkora volt az epicentrális intenzitása, tehát hogy milyen károkat okozott, az egy külön skálán jelentkezik.
Igen, kétfajta skálán mérik a földrengéseket, az a magnitúdó tulajdonképpen
az
a földrengés. Hát Richter vagy másokat is használnak manapság, de ez tulajdonképpen a földrengés fizikai nagysága. Tehát mondjuk azt szokták példaként mondani, mint egy rádióadónak a teljesítménye, tudom én, 100 kilowatt. Nem tudom, lehet, hogy sokat mondtam. Az intenzitás pedig az, hogy bizonyos helyeken milyen erősséggel lehet ezt a rádióadást fogni. Tehát, hogy a földrengés milyen hatást keltett. A kettőnek van némi köze egymáshoz, de nem sok. Tehát adott esetben egy kisebb magnitudójú földrengés nagyobb károkat okoz, nagyobb felszíni hatást kelt, vagy egyáltalán nem kelt. Például túl lehet élni egy 7-es magnitudójú földrengést egy lakatlan területen, úgyhogy senki nem érezte, és ezért intenzitása az nincs is.
Mit kell még tudnunk, hogy legyen egy képünk a földrengésről, meg annak a hatásairól, mert azért nem teljesen világos ez, és majd beszélünk arról, hogy milyen tévhitek vannak ezzel kapcsolatosan.
Tehát kezdem röviden, és az elején.
Igen.
Ugye a földrengés az a földkéregnek a törése. Tehát bekövetkezik ebben a szilárd földkéregben feszültség hatására, deformáció hatására egy törés, és ahol ez fizikailag végbe megy ez a törés, ez a földrengésnek a hipocentruma, ez valahol a földkéregben van, Magyarországon például átlagosan 6-8 kilométer mélységben. És ennek a felszíni vetülete végül is az epicentrum, és hát a kettő közötti távolság értelemszerűen pedig a földrengés fészkének a mélysége. Tehát ezt nagyon érdemes tudni a földrengésekkel kapcsolatban. Nagyon érdekes lehet még az a kérdés, hogy mekkora is ez a törési felület. Ugye egy gigantikus nagy földrengésnél ez rendkívül nagy. Például a szumátrai földrengés, amelyik 9,3-as magnitudó körüli volt, a körüliről is szeretnék egy mondatot majd mondani, ez 1200 kilométer hosszan tulajdonképpen eltört a földkére, és 15 méteres elmozdulást szenvedett. Tehát egy óriási törésről van szó. Természetesen egy kisebb rengésnél ez sokkal kisebb. És a körülbelül ez azért nagyon fontos, mert időről időre felmerül, hogy más-más magnitúdót olvas valaki itt-ott, amott.
Igen. Most a japán földrengésnél is ugye először igen. a 8,9-et, majd igen. pedig 9-re módosítottak.
Igen, utól. Mert nem lehet abszolút biztonsággal ezt meghatározni. Tehát a földrengésről a mérőberendezésekkel mi egy szeizmogramot, úgy hívjuk, ezt regisztrálunk. És ez igazából olyan, mint a amikor valakiről egy EKG felvételt készítenek. És ez a hullámnak attól függ, hogy melyik részéből és milyen információkból következtetünk a földrengés nagyságára, magnitúdójára, egy kicsit más-más érték. Ráadásul a földkéreg elég inhomogén, és ha különböző mérőállomásokon számoljuk ezt, akkor is egy kicsit más-más értéket kapunk. Tehát van itt némi bizonytalanság, és ezért egy-két tized eltérés szokott ebben lenni.
Az mikor fordul elő, amikor ez a törés egészen a felszínig jut, tehát ahogy mondani szokták, megnyílik a föld egy földrengés során?
Hát ez attól függ, hogy milyen mélyen van a földrengés, de ha nem túl mélyen van a földrengés, és elég nagy a földrengés, akkor ez a törés eljuthat a felszínig is. Most például, amikor cunami szökőár kialakul, akkor biztos, hogy eljutott a felszínig. A felszín persze az óceán fenekét jelenti abban az esetben, mert ugye attól alakul ki ez a szökőár, hogy nem megnyílik itt, hanem elcsúszik egymáshoz, tehát lezökken az egyik része, és akkor ugye az óceán vize teljes mélységében, több kilométer mélységben lejjebb zökken, és ezért kialakul egy, hát úgy hívják, hogy cunami hullám.
Igen, a döbbenetes volt, hogy olvastam, hogy nyilván tudjuk, hogy milyen hatalmas és milyen hihetetlen sebességgel is közeledik a partokhoz, de hogy belegondolunk-e, hogy miben különbözik ugye a felszíni, tehát a átlagos meg idézőjelben normális hullámoktól, hogy azok csak pár tíz méterig hullámoznak úgymond a felszíntől lefelé, míg a szökőár az a teljes víztömeget mozgatja. Ez egy döbbenetes erő.
Igen, ez egy nagyon különleges hullám, ezért is igazából nincs is a nemzetközi nyelvben sincs. Tehát az angol nyelvben sincsen rá szó.
Ez egy
azért
japán szó, ugye?
Azért fogadták el ezt a japán cunami elnevezést. Érdekes, hogy a magyar szökőár az is nagyon szemléletesen és találóan írja le az egész jelenséget, mert a parton a megfigyelő ezt tulajdonképpen nem hullámként, hanem egy árvízként éli meg, hiszen több óráig is tarthat a periódusa, tehát csak jön, növekszik a víz, növekszik órákon keresztül. És nagyon érdekes még tényleg a sebessége, tehát a nyílt óceánon a cunami hullám amplitúdója nagyon pici. Tehát ha valaki egy gumicsónakban ott ringatozna a vízen, nem venné észre. Ugye a cunami szó szerint azt jelenti, hogy kikötő hullám. Tehát amikor a japán halászok kint voltak a nyílt tengeren, nem vették észre, tehát a nyílt tengeren ez nem észlelhető, és hazamentek, és a kikötőben látták, hogy elpusztult a település. Tehát ezért hívták kikötő hullámnak. És hogy visszatérjünk ugye az egésznek a tulajdonságára, tehát lezökken az óceán fenék teljes vastagságában, elindul egy néhány deciméteres hullám, iszonyú nagy sebességgel, 800 km/h sebességet is el tud érni a nyílt óceánon, és ahogy ez a hullám a sekélyebb vizek felé halad, lecsökken a sebessége, de mivel az energiája megvan, feltorlódik, és az amplitúdója iszonyúan megnő. Tehát a sebesség a 800-ról 80 kilométerre mondjuk lecsökken, és hát több 10 méteres amplitúdójú is lehet. Japánnak ezen a részén, ahol most volt ez a szökőár, ott a történelem folyamán volt már 35 méteres cunami hullám is.
Nagyon érdekes még az elő meg az utórengéseknek a kérdése, hogy ez tulajdonképpen csak a főrengéshez képes mondható el.
Előjön általában ez a kérdés, hogy most az előrengésekből nem tudunk-e következtetni arra, hogy majd lesz egy nagy rengés. De ez igazából nem egy abszolút kategória, hogy ön is fogalmazta, ez egy teljesen relatív. Tehát amikor van egy ilyen törés, az mint egy botot, amikor törünk, kisebb-nagyobb recsenések vannak. Tehát a földrengések azok általában nem egy recsenésben szabadul fel ez az energia, hanem sokban. És ezek közül a legnagyobbat főrengésnek hívjuk, az előtte lévőt előrengésnek, az utána lévőket pedig utórengésnek. Nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy előrengés nem mindig van, most például volt, de utórengés az mindig.
Itt volt ugye egy hetes körüli előrengés, amiről akár azt is hihették, hát, hogy ez a főrengés.
Hát,
ugye?
Gondoljunk bele, hogy 9-én, két nappal a nagyrengés előtt volt egy 7,2 magnitudójú földrengés, ami egy nagyon nagy földrengés, és még azon a napon 2-3-6 magnitudót meghaladó földrengés. Tehát joggal gondolhattuk azt, hogy volt egy nagy földrengés Japán partjainál, amit elkezdődtek az utórengések. És egyszer csak két nap eltelt, és lett egy 9-es magnitudójú földrengés. Tehát ezt akkor még senki nem tudhatta és nem sejthette.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth László szeizmológussal. Beszéljünk egy kicsit a magyarországi viszonyokról, illetve a hazai közvetmozgásokról. Nagyon érdekes, azt olvastam, hogy a Pannon medence az tulajdonképpen minden évben egy picit zsugorodik, mert két lemez fogja össze, és ezek közelednek egymáshoz.
Igen, itt tulajdonképpen a Pannon medence, vagy Kárpát medence, itt az általános feszültségteret az afrikai kontinentális lemeznek az ütközése az eurázsiai kontinentális lemezzel, tehát egy ilyen összenyomódás, ez határozza meg. Ugye ez az a folyamat, ami miatt az Alpok hegység emelkedik, egyáltalán létrejött, és van még egy kisebb mikrolemeznek hívjuk ezt, itt az adriai mikrolemez, az adriai tenger, de nem csak a tenger, hanem de azon a környéken, és ennek az óramutató járásával ellentétes kicsi forgása és egy északi nyomódása az, ami a Kárpát-medencében egy ilyen összenyomódást okoz, évente 1 milliméter ez. És ez nagyon kevésnek tűnik, de a geológiai időskála, ugye, ahol 100 000 vagy millió évekről beszélünk, ugye hát 1 millió év az 1 millió milliméter. Hát 1 millió milliméter az már sok, az már 1 kilométer.
Az oroszlányi földrengés az január végén történt, 4,7 erősségű volt. Lehetett ugye olvasni internetes fórumokon, meg egyéb helyeken a médiában szó volt róla, szemtanúk hogyan élték meg, és megkapó történeteket hallottunk, hogy nagyon féltek az emberek, és hát egyáltalán ez egy életre szóló élmény, negatív élmény volt a számukra. Na most ehhez képest hogyan képzeljük el a japán földrengés, mennyivel volt az erősebb? Bár az megint más kérdés, hogy hogyan élték meg Japánban, mivel erről már volt szó, hogy mindenképpen ez egy relatív dolog.
Hát igen, ez nagyon függ attól, hogy mennyire vannak hozzászokva az emberek. Tehát aki még nem érzett ilyet, valóban iszonyú ijesztő tud lenni a földrengés, amikor a biztosnak vélt föld az, ami megmozdul alattunk. De nekem nagyon tetszett a Japánból, amikor éppen a Magyar Nemzet egyik tudósítója, aki ott volt, mondta, hogy átéltek a 30. emeleten egy 6-os magnitudói utórengést, és ő rendkívül megijedt, miközben a japán kollégája benyúlt az asztal alá, feltette a védősisakját, és folytatta a gépelést a számítógép közepén. Tehát ez szokás kérdése.
Szokás kérdése, meg egyébként ismeretek kérdése is, már most jut eszembe erről a védősisakról is, hogy folytatni a munkát, mert hát úgy tudom, hogy menekülni teljesen fölösleges, és nem is javasolt egy földrengés idején.
Igen.
Mármint kimenekülni az
Igen,
épületből.
Tehát nem javasolják. Nagyon rövid ideig tart ehhez képest, tehát a menekülési időhöz képest. Tehát amikor a földrengést érezzük, különösen ilyen közepes méretű földrengéseknél, ami Magyarországon előfordul, ez néhány másodperc, vagy néhány tíz másodperc legfeljebb az idő. Tehát ennyi idő alatt nem lehet különösen egy emeletes épületből kimenekülni. Japánban, ahol a földrengés ugye a tűznél is egy gyakrabban előforduló jelenség, és mondjuk a tűzriadóhoz képest, amit mi itt mondjuk egy szállodában látunk Japánban, földrengés készültség van, és le van írva, hogy mit kell tenni. Mindig azt tanácsolják, hogy ne meneküljünk, amikor már érezzük a földrengést, hanem hát próbáljuk megvédeni magunkat kisebb-nagyobb lehulló tárgyak.
Asztal alá kell.
Asztal alá, kinyitott ajtó alá, és ilyen helyekre.
Volt már erről is szó, hogy vannak tévhitek a földrengésekkel kapcsolatban, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy nincs elég ismeretünk ezekről. Én is éreztem egyébként az oroszlányi földrengést, mert Diósdon élek, és ott azt lehetett hát sokkal enyhébb formában érzékelni. És hát ugye hallottuk, hogy sokan elindultak, menekültek, kiszaladtak, és ez egyébként ilyenkor előfordulhat. Én a Berhidait is pont átéltem, mert akkor meg Veszprémben éltem, úgyhogy azt is érzékeltem, ami ugye egy viszonylag erős volt. Úgy nem is tudom, 25 évvel ezelőtt?
Igen, 85-ben igen, volt augusztusban.
Igen, és hát én nekem akkor volt egy ilyen ismeretem, mert engem mindig nagyon érdekeltek a földrengések már gyerekkorom óta, hogy a földrengés után az utórengés az mindig kisebb. És bár ugye nem tudjuk, hogy ez most az utórengés volt, vagy sem, de hát Magyarországon azért jellemzően nincsenek olyan nagyok, és én akkor ezért is nem mentem ki sehová, mert gondoltam, hogy ennél már csak kisebb jöhet, ha jön is. És hogyha a főrengés az ilyen, hát viszonylag tűrhető volt, akkor utána meg miért kéne?
Ez egy rendkívül racionális hozzáállás, és tanácsolható is ez a fajta viselkedés. A kérdés az, hogy az ember meg tudja őrizni Igen. a racionalitását egy ilyen helyzetben. És mondjuk más, ha egy 9-es magnitudójú földrengés van, mert valóban a földrengés ideje alatt nem érdemes menekülni. De ott az utórengések is akkorák már, Lális. Hogy lehet, hogy az utórengés okoz olyan komoly hatást. Tehát Japánban, ahol még egyszer azt tanácsolják, hogy ne meneküljünk, azért mégiscsak utána kimenekültek utána. Az emberek.
De mondjuk itt Magyarországon ennek nincs végül is értelme.
Magyarországon végképp nincs értelme. Tehát Magyarországon a legnagyobb földrengés, ami volt, és hát amit úgy elképzelhetőnek tartanak a szakemberek, az 6-6 és feles magnitúdó körülbelül.
Tehát volt a legnagyobb is, mikor, amiről tudunk?
Hát a komáromi földrengés volt a mai Magyarország területén a legnagyobb 1763-ban. 6,2. Ugye itt megint nagy a bizonytalanság, mert ezek feljegyzésekből lehet csak rekonstruálni, tehát akkor még nem voltak szeizmográfok. De Mária Terézia idején nagyon jó adminisztráció volt, rendkívül részletes kárfelméréseket készítettek, ezek fennmaradtak, és ebből lehet rekonstruálni a földrengésnek a nagyságát, hogy milyen károkat okozott. 61 néhány ember meg is halt, és nagyon nagy károk keletkeztek.
Megkülönböztetünk hullámokat, amelyeket ugye a földrengés kelt, az szerint, hogy ezek a felszínen futnak, vagy a föld belsején keresztül. Ez szerintem nagyon érdekes. Sőt, hát ennek segítségével sikerült egyáltalán föltérképezni, hogy hogyan néz ki a földbolygó teljes mélységében,
hát ez pontosan, ez tényleg nagyon érdekes, és azt kell mondjam, a szeizmológiának a kutatási területe éppen ez, tehát nem a katasztrófák vizsgálata, hanem a föld szerkezetének a kutatása. A földrengéskor különböző típusú hullámok keletkeznek, ezek közül van kettő, egy transzverzális és egy longitudinális hullám, amelyik a föld belsejébe is behatol egészen a föld magjáig, vagy abba is. Egy másik része pedig csak a felületen halad, a föld felületén. És különböző a sebességük ráadásul ezeknek a hullámoknak, és végeredményben egy nagyon komplex, összetett szeizmogram lesz ennek az eredménye, de a hozzáértő számára nagyon beszédes. Tehát ez teszi lehetővé azt, hogy kiszámítjuk például azt, hogy hol volt a földrengés, milyen mélységben, vagy a föld belső szerkezetét megismerjük. Hát a föld belsejéről, amit tudunk, az jelentős részben a szeizmológiának köszönhető. Tehát mint egy tomográf felvétel, amikor van egy földrengés, megvilágítja egy pillanatra a föld belsejét. Ugye a direkt kutatás az 10 kilométer környéki, tehát annál sokkal mélyebb fúrást soha nem végeztek. Tehát 10 kilométernél mélyebb információ az mind-mind a szeizmológiából van.
Sokat fejlődött, ha jól tudom, ez a tudományág a modern technika előretörésével, tehát hogy tulajdonképpen az űrből és GPS, hát nem is tudom, módszerekkel térképezik fel a különböző kéreglemezek mozgását.
Igen, az űrgeodézia az egy rendkívül látványos fejlődésen ment keresztül, és az elmúlt néhány évben, amikor a milliméter vagy a tizedmilliméteres mozgásokat is az űrből követni lehet. Tehát az, hogy itt egy millimétert a Kárpát-medence például zsugorodik, ez is űrgeodéziai felvételeknek köszönhető. De nagyon sokat fejlődött a szeizmológiai műszerezettség is. Alig több mint 100 éve volt csak, amikor az első távoli földrengést regisztrálták. Tehát előtte csak sejtették azt, hogy mondjuk egy japán földrengés az Magyarországon is mérhető. Most már ezt tudjuk, sőt, gyakoroljuk is. Ha valaki megnézi a földrengésmérő berendezéseink felvételét, ami az interneten nyíltan látható.
A földrengés.hu-n, ugye?
Például ott is. Ezeken lehet látni, hogy egy nagy távoli földrengés van, akkor ez ugyanúgy néhány perc múlva, vagy néhány 10 perc múlva elérnek ezek a hullámok hozzánk a földrengésmérő állomásra, és látszanak.
Hallottuk, hogy a földforgást sát is megváltoztatta valamelyest a japán földrengés, de hát, hogy még egy tévhit, tehát eloszlassunk, nem a földrengések változtatják meg leginkább mindezt, hanem a őszi lombhullás, meg az óceánok áramlása például sokkal inkább.
Igen, örülök, hogy ezt szóba hozta, mert ez az egyik legbosszantóbb kérdés, amit felszoktak tenni, amikor ez a fő kérdés a földrengés, hogy most egy akkora földrengés volt, hogy megváltozott a föld forgása. Ugye mindentől megváltozik egy szilárd test forgása. Tehát ha valaki a földszintről felmegy az első emeletre, ugye akkor csökken a földforgási sebessége. Mint egy korcsolyázó, amikor kinyújtja a kezét, akkor lassabban forog, amikor behúzza kezét, lábát, akkor gyorsabban. Tehát ez mindig így van, kis földrengésnél is, nagynál is, és egy ilyen nagy földrengésnél és olyan kicsi ez a hatás, tehát most kiszámította valaki, hogy 1,8 mikroszekundumról van szó. Ugye körülbelül 20 mikroszekundum az, ami egyáltalán mérhető. Tehát ez egy számítási eredmény, nem mérhető. És ami megint nagyon fontos, hogy vannak folyamatok, amik több nagyságrenddel jobban változtatják meg a föld forgását. Ilyenek az óceáni áramlások, légköri áramlások, vagy éppen az őszi lombhullás, vagy a tavaszi rügyezés, amikor 10 méterrel feljebb kerül az a tömeg, amelyik eddig a földön volt.
Egy nagyon érdekes dologra bukkantam az említett földrengés.hu weboldalon, amelyet önök készítenek. Nem magán az oldalon, csak egy link volt, egy hivatkozás, hogy egy Fehérváron élő komputer szakértő egy fájt, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, tehát valamit készített a föld hangjából a földrengéskor. Meghallgattam már, döbbenetes.
Igen, ez egy nagyon szép felvétel. Itt Fehérváron él egy angol úriember, és ő kért el tőlünk ennek a földrengésnek a felvételét.
Az oroszlányinak?
Az oroszlányi földrengés. Van Tésen egy mérőállomásunk, és Gánton, amelyik elég közel van mindkettő ehhez, és az ott rögzített talajrezgést ő átalakította a hallható hangtartományba. Tulajdonképpen egy zeneszerző ilyen módon, és egy nagyon-nagyon érdekes és szép zene alakult ki. Azóta ez már CD-n is megjelent. Nagyon-nagyon érdekes.
Egyébként is hatalmas hang hatással jár a földrengés, tehát miért kellett ezt átalakítani a hallható tartományba?
De ugye az más, amikor a földrengés van, és az epicentrumhoz közel van egyfajta morajlás, tehát a föld hangja az ilyenkor egy morajlás. De ő az egész szeizmogramot, tehát ezeket a transzverzális, longitudinális felületi hullámokat transformálta a hallható tartományba, és ezért egy ilyen misztikus zene alakult ebből ki.
Belehallgatunk.
Kettesben. Az ezerarcú és szerethető ember nyomában. Sós Andreával. Kettesben.
Dr. Tóth László szeizmológus, a Magyar Tudományos Akadémia földrengésjelző obszervatóriumának kutatója. A műsor hátralévő részében beszélgetünk vele arról, miért választotta ezt a hivatást, de a földrengés tudomány fejlődési irányairól is szót ejtünk. Arról is hallhatnak tőle, hogy miért nem lehet előrejelezni a földrengéseket. Mondta nekem, hogy hát egészen hajmeresztő dolgok hangoznak el időnként médiában itt-ott a földrengés kutatással kapcsolatban. Mindjárt itt van az egyik nagyon fontos, hogy időről időre fölröppen a hír, hogy a földrengéseket előre lehet jelezni. Ami így ebben a formában biztosan nem igaz.
Ugye rendkívül sok amatőr földrengés előrejelző van, mi hetente találkozunk ilyenekkel, akik előrejelzik a földrengéseket, és amikor valaki olyan előrejelzést készít, hogy a jövő hónapban nagy földrengés várható, hát akkor már is mosolygunk rajta, mert tudjuk, hogy minden héten van egy nagy földrengés valahol a világon. Tehát ők ezt nem tudják. Aztán van a másik kategória, a rémhír, amit nehéz tudni, hogy honnan indul el, de most az oroszlányi földrengés után is volt egy ilyen rémhír, nagyon nagy hullámokat vele. Lesz egy nagy hetes magnitudójú földrengés itt valahol Magyarország közepén. Ez ki van zárva, már a hetes magnitudójú földrengés fizikailag is nagyjából ki van zárva, sose volt ilyen, de az, hogy valaki ilyet előrejelez, az még inkább ki van zárva. Ha valaki földrengést előre jelez, akkor az festi magát, vagy hazudik. Nem lehetséges ez.
Nem tartott a tudomány, de valószínűleg soha nem is fogott tartani, ugye?
Igen, igen. Azt gondolják a szeizmológusok manapság, hogy egyszerűen olyan lassú feszültségfelhalmozódás, lassú folyamat eredménye ez a földrengés kipattanás, hogy ezt olyan pontossággal és biztonsággal előrejelezni, hogy ennek a hétköznapi életben haszna legyen, ez nem lesz lehetséges soha. Egyszerűen inhomogén a föld kéreg, és ha mérjük is mondjuk űrgeodéziai módszerekkel ezt a deformációt, nagyon nehéz azt prognosztizálni, hogy ez a törés mikor következik be. Mondok egy példát, Kaliforniában, ahol szintén nagyon nagy figyelem fordítódik ugye a földrengésekre, hát ott is sok földrengés van, sűrűn lakott terület, amerikaiak sokat is fordítanak erre. Körülbelül olyan földrengés előrejelzést tudnak készíteni, hogy az elkövetkezendő 10 évben 60%-os a valószínűsége, hogy lesz egy nagy földrengés mondjuk a San Francisco öbölben.
Tehát ez a helyzet körülbelül.
Tehát körülbelül ez a helyzet. Most ha ezt ugye pontosan megfigyelt ezt a mondatot, akkor látszik, hogy ilyet lehet mondani, de ennek praktikus hétköznapi reakciókat vagy viselkedést befolyásoló hatása nem lehet.
De ők is annyira felkészültek, mint a japánok?
Ők is felkészültek, tehát Amerikában is évtizedek óta földrengés szabványok vannak, tehát épületeket úgy kell építeni, hogy a földrengéseket kibírják. Érdemes itt megjegyezni azt, hogy a földrengés az önmagában azért nem annyira káros az egészségre, hanem az épített környezeten keresztül lesz a katasztrófa mindig. Tehát az nagyon ritka dolog, hogy megnyílik a föld, aztán beleesünk a föld belsejébe. Tehát ez inkább csak a filmekben fordul elő. Tehát ha úgy építjük az épületeinket, a kicsiktől a nagyokig, hogy azok kibírják a földrengést, akkor óriási földrengéseknél persze nem lehet megúszni teljesen, kármentesen, de nagyon nagy mértékben lehet csökkenteni a hatásokat.
Tehát a földrengés mindenképpen nagyobb károkat okozott a cunami Japánban, de hát itt van még az atomerőmű kérdése is, ami aztán egy csomó egyéb kérdést fölvet, és nem csak Japánban, hanem szerte a világon. Például, hogy majd stressztesznek vetik alá az erőműveket, illetve nekünk is van Pakson egy atomerőművünk.
Japánban most lehetett látni, hogy ez a gigantikus földrengés következtében közvetlenül nem volt nagyon nagy kár.
És hanem ott az atomerőműben
a cunami, az atomerőmű is biztonsággal leállt, tehát ők úgy építik az atomerőművet, hogy kibírják a földrengéseket, illetve olyan mérőberendezések vannak, amik automatikusan leállítják nem csak az atomerőművet, de már a gyorsvasutakat is, vagy a gázvezetéket például elzárják. És a problémát a földrengés hatására kialakuló szökőár okozta, ami ellen rendkívül nehéz bármit is tenni. Tehát, hogyha egy alacsony területről van szó, az annyira ki van téve, hogyha 10 méteres vagy ennél nagyobb szökőár van, hogy az ellen védekezni rendkívül nehéz. Most is ez okozta a problémát, és bár az atomerőmű leállt, de mint egy tűzhely, amikor lekapcsoljuk, utána az még egy darabig meleg, és hát gyorsan jött a szökőár, és elmosta azokat a biztonsági berendezéseket, tehát emiatt volt ez a probléma. A dolog másik része a stresszteszt. Én azt gondolom, hogy ez a médiának és a nagy közönségnek szól. Tehát gondoljuk el, évtizedek óta atomerőművek működnek szerte a világban, Európában is 150 körüli atomerőmű van, amit folyamatosan vizsgálják a biztonságát, és állandóan biztonságnövelő intézkedések vannak. Most hirtelen volt Japánban egy ilyen katasztrófa, és akkor anélkül, hogy tudnánk is a végső következményeit, mérlegét átgondolnánk, kiértékelnénk, most azonnal napokon belül itt intézkedéseket teszünk. Szakmailag ez nem racionális, tehát ez egy inkább a nagy közönségnek szóló politikai akció.
Mert hiszen folyamatosan vizsgálják.
Tehát folyamatosan vizsgálják az atomerőművek biztonságát földrengésre is, és más eseményekre is. Tehát ez a stressz teszt, igazából itt nem is tudjuk még műszakilag, hogy ez mit jelent. Senki nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy senki nem tudja. Most próbálják tartalommal feltölteni. Soha nem haszontalan a plusz vizsgálat, tehát állandóan növelni kell a biztonságot. Tehát ilyen értelemben nem felesleges ez, csak ez nem egy kampánymunka, hanem ez egy folyamatos, állandó munka.
Arról már volt szó, hogy a földrengéseknek köszönhetjük azt a tudást, amit a Földről, mint bolygóról szereztünk már geofizikai értelemben. De azért a földrengés tudománnyal foglalkozóknak más dolguk is van, ami már jóval prózaibb azért, de minden esetre adatokat szolgáltatnak abból a szempontból, hogy milyen valószínűséggel fordul elő földrengés, és nem csak mondjuk erőműveknél, hanem akár a biztosítók számára is.
Először is az Európai Unióban, és most már Magyarországon is van egy földrengés szabvány, ami előírja, hogy minden épületet földrengésre méretezni kell, a családi házat is. Csak más ugye, a biztonsági kritérium, tehát hogy mekkora valószínűségű földrengést tűrünk el, mert ez az egész terület ugye, egy kicsit ilyen valószínűségi megközelítés. Tehát például az általános építkezésben, úgy hívják, hogy Eurokód szabvány, az azt írja elő, hogy az 50 év alatt 10%-os valószínűséggel előforduló földrengésre kell az épületeket méretezni. Egy atomerőműnél ez sokkal szigorúbb. Ott már 10 000 év alatt előforduló földrengésre kell az atomerőműnek biztonságosan leállni. Különböző geológiai, geofizikai modellek alapján feltételezni kell az, hogy hol lehetnek földrengések, ott mekkora földrengések fordulnak elő. Sokat jelent ebből a szempontból a régi idők földrengéseinek is a vizsgálata. És akkor ez alapján kialakul egy kép, és integrálódva pontról pontra ki lehet ezt számítani. Van erre egy elég szabványos metodika, ami a mérnök szeizmológiai gyakorlatban világon mindenütt alkalmaznak.
Hogy lesz valakiből szeizmológus? Hát gondolom, hogy valami gyerekkori vonzalom kell már a földrengéshez ahhoz, hogy aztán végül is erre adja a fejét, vagy rosszul sejtem az ön esetében.
Hát én tulajdonképpen egész életemben szeizmológus voltam, de még gyerekkoromban nem. Nem voltam amatőr szeizmológus. Én matematika-fizika szakra jártam először az ELTE-n, és aztán akkor tetszett meg nekem a geofizika, és aztán ez irányba menve a geofizikán belül pedig a szeizmológiában specializálódtam, és gyakorlatilag az egyetem elvégzése óta is ezzel foglalkozom most már több mint 30 éve.
És mi az, ami leginkább lenyűgözi ebben a tudományágban? Mert hát én legalábbis azt gondolom, hogy a tudóst a szakterülete mindig lenyűgözi élete végéig.
Szerintem ez egy nagyon érdekes szakterület, pontosan amiatt is, hogy kicsit egzotikus, vannak különböző aspektusai, tehát a kutatástól, tulajdonképpen a tájékoztatásig, érdekes része is van, persze kevésbé érdekes, sziszifuszi része is van. Ugye minden szakmában, hogyha azért nagyon a mélyre megyünk, azért nem csak szép napok vannak, hanem fáradtságos hétköznapok is. De összességében én ezt nagyon szeretem, és az is tetszett benne, hogy elég speciális szakterület, tehát Magyarországon néhányan vagyunk csak, akik ezzel foglalkoznak.
És mi az, ami leginkább izgat a tudományterületben?
Hát ez azért egy ilyen hosszabb életpálya alatt azért változik. Én egy ideig foglalkoztam a föld alatti atomrobbantások megfigyelésével. Ilyen nemzetközi szeizmológus szakértői csoportban dolgoztam, amikor az atomcsend egyezmény előkészítése folyt. Ugye a föld alatti atomrobbantásoknak a megfigyelése vagy ellenőrzése az is egy szeizmológiai feladat, hiszen ezek ugyanúgy jelentkeznek, mint a földrengések, csak meg kell tudni különböztetni, hogy most ez földrengés volt, vagy éppen egy atomrobbantás. Hát sokáig ezzel foglalkoztam, ez érdekelt nagyon. Aztán később inkább a szeizmikus kockázat az, ami felé elmozdultam, tehát a szeizmikus veszélyeztetettség, meghatározás, számítás, illetve hát az épített környezet és a összességében a földrengés kockázat meghatározás az, amiben tevékenykedtem.
És a földrengés kutatónak kihívást jelent, vagy feladata, hogy a helyszínen is vizsgálódjon, úgy, ahogy mondjuk egy vulkanológus, ugye rengeteg mindent ott a közvet mintákból és egyebekből tud meg, működő vagy nem működő vulkáról légyen szó. A földrengés kutatásnak is van egy ilyen vonzata?
Nem annyira jellemző ez a földrengés kutatásra. Tehát a földrengéseket alapvetően állandó mérőállomásokkal figyeljük meg. Magyarországon is van 15 földrengés mérőállomás, ami folyamatosan működik, tehát egész évben minden másodpercben méri a földnek, a föld felszínének a mozgását, és előfordul néha, hogy egy mondjuk oroszlányi földrengés, típusú földrengésnél egy-két mobil mérőberendezéssel oda megyünk, és próbálunk javítani az országos mérőhálózatnak az érzékenységén, és kisebb utórengéseket is regisztrálni, és ebből próbálva azokat a tektonikai folyamatokat rekonstruálni, ami következtében ez kialakult. De nem annyira jellemző, mint a vulkanológusra. Tehát a földrengés kutató nem egy katasztrófa kutató. Tehát amikor Japánban van egy 9-es földrengés katasztrófa, akkor nem veszi a repülőjegyet, és utazik rögtön Japánba.
Szó volt róla, hogy az űrgeodézia az rengeteget fejlődött. Ön szerint mi az a vonal még, ami a földrengés tudomány tekintetében tartogat még olyan felfedezéseket, ami nagyon értékes lesz? Tehát, hogy merre fejlődik?
Ami látványosan változik, és most is benne vagyunk ebben, az inkább a műszerezettség változása, tehát nagyon érzékeny, modern mérőberendezések vannak. Ezeknek az ára most már lecsökkent, tehát gyakorlatilag majd, hogy nem egy magánember is vásárolhat egy ilyet, és ha kedve van, működteti a pincéjében. Ugye a kommunikáció nagyon sokat segített, mert a nemzetközi szeizmológiai hálózatnak valahogy együtt kell működni. Tehát a földrengés mérő állomás az, ha Brazíliában van, vagy Japánban, vagy Magyarországon, ahhoz ugyanúgy férnek hozzá a kutatók. Tehát a kommunikációs lehetőségek azok nagyon sokat segítettek ezen, tehát a mai mérőállomások azok igazából automatikusan ember nélkül működnek, és az interneten azonnal hozzáférhetők az adatok. Tehát várható, hogy ez tovább fog szaporodni, tehát nagyon sok, egyre több mérőállomás lesz. Hasonlóan a meteorológiai mérőállomásokhoz, ugye ott hamarabb bekövetkezett ez, kicsit egyszerűbb berendezésekkel mérhető, de terjed ez a szeizmológiában is. Az űrgeodézia az tovább finomodik, tehát a műhold radar interferometria például az utóbbi, már tényleg csak néhány év, nem is 10 év eredménye, amikor már a 10-100 milliméteres vertikális elmozdulásokat is lehet mérni, és ráadásul utólag. Tehát nagyon érdekes, hogy mondjuk 10 éve ezek a műholdak itt keringenek fölöttünk, és havonta mondjuk Magyarországról is készítenek egy képet, és ezt utólag most rekonstruálni tudjuk, hogy például Algyő környékén hogy süllyedt a medence az elmúlt 10 évben.
Hogy a kommunikációs lehetőségek kitágultak, más előnye is van, mert hiszen a saját életében is kénytelen legalábbis kihasználni ezeket a lehetőségeket, mert a gyerekek most messze vannak.
Hát igen, ez egy új érzés számunkra, a feleségemmel most ketten maradtunk itthon, gyerekeink távol vannak, reméljük csak átmenetileg,
de tanulnak
mindketten, igen, egyikük New Yorkban, másik Angliában, de hát szeretjük ezt a modern kommunikációt, mert konferencia beszélgetés keretében össze tud ülni a család és megbeszélni, hogy a kutyánknak most volt az 1 éves születésnapja.
Arról mondtak a gyerekek valamit, mondjuk amikor kisebbek voltak, hogy az nekik milyen volt megélni, hogy az apukájuk a földrengés tudománnyal foglalkozik, mert hát ahogyan mondta, nincsenek sokan, elég különleges.
Nagyon szerették a gyerekek, mert akkor még van nálunk egy ügyeleti rendszer a Szeizmológiai Obszervatóriumban, tehát mindig van egy ügyeletes, aki ha valami történik, akkor tud tájékoztatni. És annak idején még ez a telefon, mobiltelefon nem volt néhány évvel vagy 10 évvel ezelőtt, és akkor az ügyeletes az ott töltötte a vasárnapot, vagy akár a karácsony napot is az obszervatóriumban. És hát akkor a gyerekek, ha kicsik voltak, akkor eljöttek, és ezt nagyon szerették. Talán a fiamra ragadt is valami ebből, mert ő fizikusnak tanul. Lányom picit messzebb esett a dologtól, mert ő filozófus.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem, és megosztotta ezt a sok-sok mindent velünk, a hallgatóinkkal. Én azt hiszem, hogy sikerült néhány tévhitet eloszlatnunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Az elmúlt órát dr. Tóth László szeizmológussal töltöttük. Kettesben. Az ezerarcú és szerethető ember nyomában. Sós Andreával. Kettesben.